Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 5. részéből, az 5. rész első 11 verséből. És lőn, hogy mikor a sokaság hozzá tódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál áll vala. És látta két hajót állni a vizen, a halászok pedig miután azokból kiszálltak, mosták az ő hálóikat. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely a Simoné volt, kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült, a hajóból tanította a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, ezt mondta Simonnak: evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simon mondanéki: Mester, jól lehet, az egész éjszaka fáradoztunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokasságát kerítették be, szakadozott pedig az ő hálójuk. Intének azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. És eljövén megtölték mind a két hajót, annyira, hogy csak nem elsüllyedének. Látván pedig ez Simon Péter Jézusnak lábai elé esik, és mondta: eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik ő vele voltak, a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, az Zebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak. És mondta Simonnak Jézus: ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat a szárazra vonván elhagyták mindenüket, és követték őt. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy elhoztál bennünket ide. Áldunk és magasztalunk téged az új napért, az új lehetőségért, azért, hogy téged megismerhetünk jobban, hogy hozzád közelebb kerülhetünk. Áldunk téged a napfényért, áldunk téged a természet megújulásáért. Olyan jó lenne, hogyha nem csak a környezetünk újulna meg, hanem a mi szívünk, a mi lelkünk, a veled való közösségünk is. Áldunk téged azért, atyánk, mert megtapasztaltuk a te gondviselő szeretetedet az elmúlt hét minden napján. Köszönjük, hogy hordoztál bennünket, köszönjük, hogy vezettél, és köszönjük, hogy te készítettél most számunkra lelki táplálékot. Atyánk Istenünk, azért könyörgünk, hogy ez a mai Isten tisztelet valóban arról szólhasson, hogy hozzád közelebb kerüljünk, hogy tudjunk lélekben is a mélyre evezni, hogy ne csak felszínes kapcsolatunk legyen veled, ne csak másod-harmadkézből halljunk rólad, hanem élő, személyes közösségre, naponkénti szeretett kapcsolatra juthassunk veled. Add, hogy el tudjunk mélyülni a veled való közösségben, hiszen abból fakadnak számunkra az igazi áldások. Te látod, hogy milyen sokszor fáradoztunk éjjel és nappal, keresve boldogságot, keresve békességet, keresve örömöt, és nem találtunk, mert nem jó helyen kerestünk. Nálad keressük, mennyei atyánk, a mi boldogságunkat, a mi békességünket, a mi jövünket. Kérünk azért, hogy te add, hogy nálad fel tudjunk üdülni a te jelenlétedben, a te közeledben, és te formálj belőlünk is emberhalászokat. És azért is könyörgünk, hogy megtapasztalva a te szeretetedet, a veled való közösséget tudjunk téged követni, mindent elhagyva, hogy te legyél az első, te legyél az, aki elől mész, és utat mutatsz az életünkben. Így vezess bennünket szent lelked által, és szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Amen.
Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét János evangéliumának 21. fejezetéből, onnan is az első 14 versből. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánáél a galileai Kánából és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Kedves testvéreim! Kedves gyülekezet! Annyiszor halljuk, és látjuk is, hogy kegyetlen ez a virág. És ez a megállapítás megerősödik bennünk, amikor személyesen átéljük, hogy valaki kegyetlen velünk. Amikor az ellenkezőjét kapjuk annak, amit vártunk. Amikor próbák alatt vagyunk, és egy biztató, segítő szó helyett még bántást kapunk. Amikor szeretetet adunk, és hidegséget, elutasítást kapunk. Ismerjük mindannyian, milyen az, amikor kegyetlenül bánnak velünk. Amikor elvetnek, eldobnak. És talán jobban is ismerjük ezt, mint azt, amikor kegyelmesen bánnak velünk, pedig erre vágyunk leginkább, a kegyelemre. Olyan sokunknak van szüksége a kegyelemre, hogy Isten szent lelke által az élő Isten kegyelmet gyakoroljon fölöttünk, az életünk fölött, a családjaink felett, hogy megváltoztasson, kicseréljen, hogy átmosson. Isten kegyelme csodákra képes. Úgy érezzük sokszor, hogy csodákra van szükségünk. Testvéreim, és először is hirdetem nektek, hogy Isten kegyelme csodákra képes. Nézzük meg a felolvasott történet alapján, hogy hogyan élnek át ilyen csodát Isten kegyelméből a tanítványok, és Péter, amelynek az lesz az eredménye, hogy megerősödnek hitükben, megerősödnek az Úr hűségében. Jézus és a 12 tanítvány kapcsolatának mindegyik evangélium nagy figyelmet szentel. A tanítványok elhívásának, életük formáltatásának lehetünk tanúi a bibliai tudósítások alapján. Csak János evangéliuma közli, Jézus megjelenését a Tibériás tengernél. Ahogy hallottuk, a leírás szinte álomszerű, egy különleges reggeli találkozás élményét festi le a tanítványok és a mester közt. Más evangéliumokban a feltámadás után azt tapasztalhatjuk, hogy a tanítványok a feltámadt Jézussal való találkozás után már nem kételkednek. Itt azonban ez másképp alakul. Ebben a történetben azt látjuk, hogy bár már az Úr Jézus megjelent a Magdalai Máriának, megjelent a tanítványoknak a zárt ajtók mögött, és megjelent Tamásnak, mégis a tanítványok életében ott van a bizonytalanság. Úgy tűnik, hogy bár tudják, hogy feltámadt az Úr, mégis nem tudják azt, hogy mit kell tenniük ezután. Így foglalhatjuk össze a bennük kavargó kérdéseket. Mit tegyünk most? Hogyan éljünk ezután? Vajon minden tagadásunk és elfordulásunk ellenére érvényesek ránk Jézus korábbi ígéretei? Történetben azt olvassuk, hogy Péter talál egy választ, hogy mit tegyen most. Azt mondja, elmegyek halászni. Elmegy halászni, és a tanítványok követik ők. Nem tudjuk, hogy pontosan miért hozta meg ezt a döntést Péter, de így döntött. Lehet, hogy éhesek voltak. De ami elgondolkodtató, hogy fennállhat annak a veszélye, hogy ezzel, hogy visszatér az ő mesterségéhez, ami hogy számára az egyetlen biztos pont, visszatér a régi életformához. Visszatér oda, ahonnan indult. Elképzelhető és érthető, hogy össze vannak zavarodva. Hogy inkább ebben a zavarodott, bizonytalan állapotban az egyszerű, de kiszámítható halász életet választja újra. Miről szól ez számunkra? Ez a kialakult bizonytalanság, az, hogy Péter és tanítványtársai itt a reménytelenség világába fordulnak vissza. Hiszen nem csak Jézust veszítették el, de magukat is elveszítették. Számukra Jézus követése volt az élet. Most ebből ki kell állniuk. Céljaik oda vannak. Állapotukat szépen megfogalmazzák azok, akik hasonló módon Jeruzsálemből Emmausba mennek, vagyis visszafordultak az úton. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Úgy tűnik, úgy látszik, hogy bár Jézus megjelent a tanítványoknak többször, amikor közösségben voltak, mégis arra van szükség, hogy egyen-egyenként jelenjen meg az ő életükben. És hogyan történik ez? Hogyan győzi meg ezeket a halászni induló gyermekeit Jézus? Egy ószövetségi igeves idézettel így válaszolnék egy mondatban. Nagy irgalommal összegyűjti őket. Milyen szép ez! A széthullott, összezavarodott tanítványokat, Isten azt mondja, nagy irgalommal összegyűjti őket. De hát nem csoda, hogy ennyire össze vannak zavarodva, hiszen annyi minden történt velük az előző napokban. Gondoljunk a nagy csütörtök esti utolsó vacsora csodálatos élményére, a lábmosás történére, de az ugyanazon éjszakán történő elárultatásra, a tanítványok elszéledésére. És miután megtagadták, elhagyták a mestert, ő mégis feltámadt. Ebben a helyzetben csak Jézus tudja megteremteni a rendet, biztonságot és új kezdetet adni az övének. Azt olvassuk a történetben, hogy a tanítványok nem fognak semmit egész éjszaka. De Jézus megjelenik reggel a parton. Először nem ismerik meg fel a mestert, de azután olyat élnek át, amelyben korábban már részük volt. Olyan ez, mint a déjà vu érzés. Olyas valami történik velem, amit mintha már átéltem volna. A lekcióban olvastuk fel, amikor Jézus először elhívta a tanítványokat. És most arról olvasunk, és arról hallunk, hogy Jézus megismétli ezt a csodát. A csodálatos halfogással ajándékozza meg tanítványait. Nem kevesebb történik itt, mint hogy Jézus újra elhívja a tanítványokat. Ez az elhívás azonban már nem szavakkal történik, hanem Jézus tetteivel. A tanítványokkal korábban átélt eseményekre való visszaemlékezéssel. A csodálatos halfogásból Péter felismeri, hogy az őket megszólító ember a parton az Úr Jézus. Az öt tanítvány azon az éjszakán semmit sem fogott. Ahogy mondtam, ugyanez történt, amikor Péter elhívása előtt halászni indult. Üres maradt egész éjszakai fáradozás után is a háló. Az üres háló és a vele járó üres szív és üres élet azonban csak akkor lesz tovább segítő eszköz, ha valaki ezt bennük tudatosítja, hogy üres a háló, üres a szív. Ez történik itt, amikor Jézus a feltámadott kérdezi tőlük: fiaim, nincs valami ennivalótok? A kérdés, melyet Jézus tett fel, alkalmas arra, hogy annak szeme előtt feltáruljon az ember, aki a szíveket és a veséket vizsgálja. Mert nem elég az, hogy nincs semmiük, de azt át kell élni, abba bele kell rendülni, azzal szembesülni kell, hogy üres a szív. Ha Jézus nem kérdez, akkor ők nem lehetnek megragadott, Jézus kezébe visszakerült emberek. Ha nem kérdez, nem érzik meg azt, hogy szükségük van valakire, mert bizony valakit elveszítettek. Nem is a hálóüres elsősorban, hanem a reménység veszett el. A háló csak jel, hogy erre rámutasson. Ezt az ürességet sokan próbálták már megfogalmazni, a költészet és az irodalom eszközeivel. Gondoljunk Adi soraira. Batyum a legsúlyosabb nincsen. Utam a nagy nihil, semmi. A sorsom menni, menni. Szükség van arra, hogy a tanítványok átéljék ezt a lelki állapotot. Szükség van arra, hogy világosan lássák. Ha Jézus nem él, akkor hiába való az élet, a keresés, a jó szándék, a hit. Pál apostol ezt így fejtette ki. Ha Krisztus fel nem támadott, hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Minden azon múlik, hogy Jézus a halálban maradt, vagy feltámadott. Mert ajtót csak ő tud nyitni a földön, és ajtót csak ő tud tárni az égre. Ha Jézus feltámadott, és valóban feltámadt, akkor számunkra is szól a biztatás. Serkenj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Ott vannak ezek a tanítványok, összezavarva, üresen, és felragyog Krisztus. Újra csak nem szóval, hanem tettel. Jézus a kegyelmét most is gazdag ajándék, megfogható siker formájában mutatja a tanítványoknak. Azt mondja, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Jézus ajándéka a tanítványoknak arra a szavára, hogy nincs, mindig ez, hogy van. Jézus lénye és léte, isteni valósága ebben a szóban, ebben a parányi igében fogható meg és élhető át, hogy van. Ha Jézus él, ha ő feltámadt, akkor a nincs átváltozik vanná. A reménytelenség reménységé átváltozik. És amikor Jézus szava életre kell, Jézus szava ott van és hangzik, akkor bizony az ember szíve is megsejt valamit Jézus titkából. Ahol a feltámadott Jézus megjelenik, hogy nyílik a szív, és gerjedezni majd lángolni kezd. Ott valami történik, ott csoda történik, ahol Jézus szava eléri az ember szívét. Ott valamit kap az ember, valami olyat, amit embertől nem kap. Valami olyat, amiről már beszéltem ige hirdetésem elején, embertől nem kaphat. De mégis vágyunk rá, mégis szükségünk van rá, mert így vagyunk megteremtve. Az isteni kegyelmet, a kegyelmet a feltámadott Úr által. És Jézus tovább megy a tanítványokkal való találkozásban, újra emlékeztet. Emlékeztet, méghozzá leül a tanítványaival enni. Megtöri a kenyeret, mint az utolsó vacsorán megtörte azt. Kenyeret és halat eszik velük, mint az 5000 ember megvendégelésekor tette. A tanítványok szeme, lelki szeme folyamatosan kezd megnyílni. Hogy az a Jézus itt van velük szemben, akivel töltötték az elmúlt 3 évet. A tanítványok tudják, hogy a feltámadott van ott a parton, hogy várja őket. Milyen hatalmas dolog az, hogy az embert várják. Ez azt jelenti, hogy valakinek kedves vagyok. Valaki szeret, valaki velem akar lenni. Valaki örül nekem, valaki közösségbe akar velem lenni. És bizony az Úr Jézus a tanítványokkal közösségben akar lenni. Közösségbe vonja őket. Amikor együtt ettek, és együtt voltak közösségben, asztal közösségben, egyben kifejezték azt is, Isten országát várják. És Jézus Krisztus ezzel a cselekedetével is kifejezi, hogy ő velük van. Ő helyreállítja az ő életüket. Ő jön hozzájuk, és megkeresi őket egyen-egyenként. Ez a Jézus szeretett közösségbe lép a tanítványokkal, pedig elítélhetné, számon kérhetné az övéit, de nem ezt teszi, hanem mit tesz? Újra elhívja őket. Újra magához szólítja őket. Kedves testvéreim, ki már lehet, hogy régóta hitben járunk, ma újra megszólít bennünket az Úr, és elhív bennünket. Megerősít korábban tett elhívásunkban. Felruház bennünket azzal az erővel, a ránk váró feladatokhoz és szolgálatokhoz, amire szükségünk van. És bár mi vágyunk erre, de a csodálatos, és a csoda az, hogy maga Isten jön. Isten jön, hogy megújítsa az elhívást, megújítsa a szeretet közösséget, megújítsa a vele való kapcsolatot bukásaink, hibáink ellenére. Jézus olyan élethelyzetben hívta el újra a tanítványait, amikor ők emberileg a legméltatlanabbak voltak. Azt olvassuk a Római Levél 14. fejezetében, hogy Isten ajándékai és elhívásai visszavonhatatlanok. Ez mindannyiunknak nagy reménységet és örömet adhat, hogy az ő elhívása, az ő ígérete visszavonhatatlan. Ez él. Ez él, és Jézus életeté az ő szent lelke által bennünk. Legyünk hát nyitottak erre. És Jézus még tovább lép egy lépéssel. Akkor, amikor Péterrel elkezd beszélgetni. Pétert megerősíti. Csodálatos elköteleződése hívja. Újra hívja, hogy kötelezze el az ő életét. 3-szor kérdezi meg tőle, hogy Simon Jóna fia jobban szeretsz engem, mint ezek. És ő pedig válaszol. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus pedig ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. És 3-szor megismétlődik ez a kérdés és felelet, ami fontos és üzenet számunkra, hogy Jézus nem isteni szeretetet vár tőlünk, és vár Pétertől. Nem olyan szeretetet, amire nem lennénk képesek, hanem emberi szeretetet vár. Azt várja el tőle, amire ő képes. Miért kell, hogy 3-szor megkérdezze Jézus Pétertől, hogy szerette engem? Nem tudja talán, hogy mi van a szívben? De hogy is nem. Pontosan tudja, hogy mi van a szívben, hogy mi van a szívedben. Pontosan ismer, pontosan lát. Nem neki volt erre szüksége, hanem Péternek volt erre szüksége. Hiszen háromszor tagadta meg őt. És most Jézus háromszor kérdez vissza, mint egy megerősíti, mint egy kiengeszteli, és közli vele az ő bocsánatát. Milyen csodálatos ez, amikor ilyen közelről, ilyen szeretett közösségből, Istentől megkapjuk ezt a kegyelmet, megkapjuk ezt a bűnbocsánatot. Az imádságot sem azért mondjuk, mert Isten nem tudná, hogy mire van szükségünk. Hogy ne tudná, hogy mire van szükségünk. Az imádkozásra is igazából nekünk van szükségünk. Hogy elmondjuk azt, amit kérünk tőle, és utána megtapasztalhassuk, hogy ő meghallgatott bennünket, hogy ő segít bennünket, és ezáltal a vele való kapcsolatunk megerősödik. Isten közli a kegyelmét, hogy a vele való kapcsolatunk megerősödjön, hogy a mi hitünkben megújuljunk. Isten mindig többet ad az embernek, mint amit kér, mint amit érdemel. Péter nem csak bűnbocsánatot, új elhívást, hanem konkrét feladatot is kap Jézustól. Azt mondja neki a mester, legeltesd az én juhaimat. Pásztori szolgálatot kap tehát, ami jóval több, mint az emberi halászat. Az ember halász csak kiemel korábbi közegből az embert, mint ahogy a halász kifogja a vízből a halat. A pásztor viszont vezeti, terelgeti a rábízottakat, felelősséget és életközösséget vállal velük. Péter erre csak úgy lesz alkalmas, ha követi a jó pásztort, aki életét adja a juhokért, és akit követve nem tévedhet el. Kedves testvéreim, húsvét után vagyunk, a feltámadás örömhírében megújulva, most újra lehetőségünk van arra, hogy Jézus Krisztus által adott feladatainkban megerősödjünk, megújuljunk. Elmúlt az ünnep, és talán visszatérnénk a régi életünkhöz. Újra arra a vágányra, ahol eddig tartottunk. De Jézus most megállít, és azt mondja, hogy menj tovább. Lépj tovább arra az útra, amerre küldelek. Mert megáldalak, mert veled leszek. Mert erőmmel és szent lelkemmel támogatlak. Adja Isten, hogy így legyen, és így tudjuk megélni a mi tanítványi életünket. Amen. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy elhoztál bennünket a gyülekezet közösségébe. Hálát adunk neked, mert annyira vágyunk a kegyelemre, vágyunk a te igéd szavára, hiszen te pontosan tudod, hogy mennyi kegyetlenség, mennyi fájdalom, mennyi sérelem van mögöttünk, és nem tudunk ezekkel mit kezdeni. Csak összetörnek és rombolnak bennünket. Pedig mi szeretnénk felállni, szeretnénk emberi méltóságunkban helytállni, és szeretnénk megtalálni téged, az örökké való Istent, aki el nem múló szeretettel szeret bennünket. Szeretnénk ezt megtalálni, és belekapaszkodni, hogy életünk minden percében veled legyünk közösségben, hiszen olyan jó veled közösségben lenni. A tanítványok is azt mondták, olyan jó veled a hegyen lenni, Uram. Miért nem építhetünk itt sátrat? Urunk, köszönjük, hogy itt lehetünk és hallhatjuk a te igéd szavát, megerősödhetünk, és mehetünk a völgybe. Mehetünk vissza a mindennapokba. De tudhatjuk azt, hogy nem egyedül kell mennünk, hanem veled megyünk. Te fogod a mi kezünket, te előttünk jársz. Minden oldalról körül fogsz bennünket. Urunk, mi csak áldani és magasztalni tudunk ezért a kegyelemért. Főleg akkor, ha magunkra tekintünk, és látjuk a tagadásainkat, látjuk a hitetlenségeinket, az önzőségeinket, a gyarlóságainkat. Köszönjük, Urunk, hogy te megbocsátod ezeket a te fiadért, Jézus Krisztusért. Köszönjük azt, hogy új feladatot, új elhívást adsz a mi életünkbe. Urunk, ez ad nekünk erőt, ez ad nekünk lendületet, hogy te nem mondasz le rólunk, te újra magadhoz ölelsz. Most azért kiáltunk és könyörgünk, hogy így áld meg családjainkat, gyülekezetünket, egyházunkat, a mi magyar népünket. Légy jelen, és közölni vélünk a te kegyelmedet, Jézus Krisztusért, a te szent fiadért. Hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen, és maradjon mindjájatokkal. Amen.